Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat a 826. számú énekünknek a éneklésével. Énekeljük végig a 826. számú dicséretünket mind a 4 versével. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, hogy megélhettük ezt a napot, hogy itt lehetünk együtt, közösségben, te előtted, nagy hét hétfőn, és nagyon köszönjük neked azt is, hogy beszélgetni szeretnél mi velünk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan igéket állítasz elénk estéről estére, amelyben látnunk kell a szenvedő Jézust. Nem szeretjük látni és végig gondolni a szenvedés látványát. Terhünkre van. Túl sokat látunk belőle egyébként is. És mégis azt akarod, hogy lássuk, és hogy egy évben legalább egyszer ilyen koncentráltan végig gondoljuk azt, hogy Isten fia, Krisztus Jézus mit vállalt és mit tett miértünk. Drága Jézus, nagyon köszönjük, hogy végigjártad a passió útját, és hogy mindazt, ami veled ott történt, azt azért vállaltad, és engedted meg, hogy megtörténjék te veled, hogy elmondd örök időknek szólóan, hogy mennyire szereted az embert, minket is. Urunk, Istenünk, te látod azt, hogy hogyan állunk most te előtted, ismered belső hangjainkat, belső beszédünket, gondolatainkat. Pontosan tudod, hogy milyen napunk volt, milyen időszakában van, ami jár a mi életünk. És azt is pontosan látod, hogy most, ezekben a percekben hogyan vagyunk itt. Éppen ezért kérünk, hogy készíts helyet és csendet a te csodálatos ígéd számára, hogy a te ígéd ne szóljon hiába. Ne szóljon hiába ma sem mi közöttünk. Éppen ezért hívunk Szentlélek, hogy jöjj el közénk úgy, ahogyan azt énekeltük. Hadd érezzük azt, hogy betöltesz minket, és hadd értsük meg azt, hogy jelenléted életváltoztató valóság. Hívunk át, hogy légy itt velünk, és szólj hozzánk, Urunk Jézus, ígéd és lelked által. Amen. Kedves testvérek, Máté evangéliuma 26. és 27. részének válogatott igeverseiből fogom olvasni az élő Isten igéjét. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és így szólt: mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik: akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt: üdvözd légy, mester, és megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki: barátom, ezért jöttél. Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát. Kedves testvérek, ma nagy hét hétfőn elkezdünk egy sorozatot, amely majd húsvét vasárnappal zárul. A sorozat első 5 alkalma, követve a passió eseményeit, a szenvedő Jézusra koncentrál. A ma esti alkalmunk címe az elárult Jézus. Kedden a megkötözött, szerdán az elítélt, csütörtökön a megtagadott Jézusról lesz szó az igehirdetésekben. Nagypénteken a szenvedő és meghaló Jézusra figyelünk majd. A húsvét vasárnapi Isten tiszteleten pedig a feltámadott, győztes, élő Krisztus Jézusról lesz majd szó. Ma tehát figyeljünk arra a Jézusra, akit elárultak. A legtöbben aktív, templomba járó és Biblia olvasó emberekként nyilvánvalóan tudjátok, hogy Jézus Krisztus árulója, az egyik tanítványa név szerint Júdás volt. Júdás neve örökké fennmarad. Az áruló neve az áruló, és az árulás szimbóluma lett, és az is marad. Ő juttatta Jézus Krisztust keresztfára azzal, hogy elárulta, illetve a hatóságoknak eladta pénzért Jézust. Judás egy ellentmondásos ember, hiszen Judás is Jézus tanítványa lett, mégis kiderül az igéből, hogy ebből a belső körből való ember lesz az, aki Jézust eladja és elárulja. Ellentmondásos ember. Ellentmondásosságának az oka pedig, hogy ő a maga módján tanítvány. Krisztus követője egyrészről valóban, de Júdás a maga módján vallásos, keresztjén Krisztus követő ember. Kedves testvérek, Júdás Jézus által kiválasztott és követésére elhívott ember volt, akinek azonban a szíve mégsem lett teljesen az Úr Jézusé. A lábával követte őt, Jézust valóságosan követte, együtt töltött vele 3 évet, együtt élt, együtt volt vele, de belül egy Jézustól függetlenített élet volt. Szíve nem lett teljesen Jézusé. Ő csak úgy a maga módján követte Jézust. A 12 fős belső tanítványi körhöz tartozott Júdás, de belül egy Krisztustól függetlenített élet volt. Belső elköteleződés szerint nem tartozott oda. Ez a tudatos belső elköteleződés mindvégig hiányzott belőle, és ez a kritikus időbe meglátszott az életém. Mert mindig a kritikus időben és élethelyzetekben mérődik meg igazán, hogy ki mennyire kötelezte el magát valóban az Úr Jézus mellett. Jézus választotta ki Júdást. Ő hívta meg, hogy a követője legyen. Sőt, ennek a belső körnek az embere legyen. Jézus maga mondta, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. És Jézus úgy döntött, hogy Júdást is kiválasztja. Együtt járt, együtt élt Jézussal, 3 éven át minden nap látta és hallotta Jézust, felismerte benne a nagyhatalmú férfit, látta az erejét, a hatását az emberekre, és csak egyre tudatosabban vállalta azt, hogy Jézussal tart majd a saját szempontjai szerint. Sokszor tapasztalta azt, hogy ez a Jézus olyan dolgokra képes, mint senki más. Ő nem hírből hallotta azt, mint népük sok tagja, hogy jár köztünk valaki, aki képes arra, hogy nagy tömegeket megetessem. Ő nem másoktól tudott arról, hogy van a népek között egy ember, aki képes volt halottat feltámasztani. Ő nem hírből tudta, hogy van valaki, akinek van hatalma a természet erői fölött, hanem mindezt átélte, és tapasztalta. És nem csak látta Jézus hatalmát és erejét, de hallotta őt beszélni is. Júdás pontosan értette, látta, tapasztalta azt, hogy Jézusnak milyen hatása van a hallgatóságára. Hogy tömegek követik, hogy órákon keresztül hallgatják, és nem esznek és nem isznak, és rajta csüng a szemük, a figyelmük, a tekintetük. Látta benne és belőle áradni az erőt. Azt is tapasztalta, hogy Jézus bátor. Olyan emberekkel vállalt föl konfliktust, amit mások nem. Látta, hogy Jézus bátor, kiáll bizonyos igazságok mellett, amiben hisz. Nem nézi az emberek tekintélyét. Nem félt vitázni tanítókkal, jogászokkal, vallási vezetőkkel. És Júdás mindezt tudta, mert tanúja volt, hogy Jézus ilyen. Látta benne a vezért, látta benne az erővel, tekintéllyel és hatalommal fellépni tudó férfit. Jézus pedig tudta, pontosan tudta, hogy Júdás hogyan gondolkodik. Mégis elhívta, mégis kitüntette bizalmával. Arról olvasunk, hogy amikor kiküldi a tanítványokat misszióba, Kiküldi őket az emberek közé, és hatalmat ad nekik, hogy bizonyos szolgálatokat ellássanak. Judást is kiküldi. És nem olvassuk, hogy Judás ne ment volna el Jézus szavára. Jézus és a tanítványi kör Judás iránti bizalmát mutatja az is, hogy kapott egy különleges feladatot a kis tanítványi körön belül is. Hiszen tudjuk, hogy ő volt a kasszás. Ő volt az, aki ügyelte, felügyelte és intézte a kis tanítványi kör pénzügyeit. Jézus ismerte Júdást, és mégis magához vette. Amikor az ő tanítványait barátainak szólította, az Júdásra is érvényes volt. És nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki az ő életét adja az ő barátaiért, mondja egyszer Jézus. És nem mondja, hogy Júdás, ez rád nem érvényes. Amikor nagycsütörtök éjjel megmosta a tanítványai lábát, nem kerülte ki Júdást. Pontosan tudta, hogy néhány perc múlva mi történik majd, hogy elárulja. Amikor kiosztotta Jézus nagycsütörtökön éjjel a szent jegyeket, a kenyeret és bort, nem mondta, hogy neked nem adok. Jézus szerette Júdást. Sehol nem olvassuk ennek az ellenkezőjét. Úgy látszott, hogy minden rendben van vele. Így látszott, így tűnt. Látszat volt csupán, ami egyedül Jézust nem tévesztett meg. Látszólag Jézus is igazi tanítvány volt. Látszólag mindenben pontosabb úgy élt és cselekedett, mint a többi 11. Látszólag. De volt egy valaki, a szíveket vizsgáló Jézus, aki a látszat mögé nézett és látott. És Jézus pontosan tudta, hogy ez a Júdás a maga módján követi őt. Mit jelent ez, hogy valaki a maga módján követi őt? Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy Júdás a maga módján követte Krisztust? Azt, hogy Júdás mást akart, mint Jézust. Jézus. Jézusétől eltérő akarata és célja volt. Más terve volt az egész tanítványi létével. Máshogy gondolkozott a tanítványi megbízatásáról, mint ahogyan Jézus akarta, hogy a tanítványai hogyan éljenek és mit tegyenek. És ez döntő tévedés volt, ami az elbukásához és végül az elveszéséhez hozzájárult, mégpedig döntő módon. Júdás forradalmár volt. Várta Izrael szabadságát, és Jézus szerette volna ebbe az irányba kényszeríteni. Sürgette volna. Tulajdonképpen nagycsütörtökön az árulása nem másról szólt, mint hogy belekényszerítse Krisztust egy olyan élethelyzetbe, aminek az lesz a kifutása, hogy Jézus harcolni kezd önmagáért, és aztán majd a népéért is. És keservesen csalódnia kell. Úgy látta virágvasárnap, hogy a dolgok egészen jó irányt vettek. Jézus bevonul Jeruzsálembe, hozsánnázó tömeg élén. Oda vonul be végre Jézus, ahol a dolgok eldőlnek, a fővárosba, ahol székel Izrael és az őket megszálló római birodalom vezetősége. Itt dőlnek el a nagy dolgok, a fővárosba, és Jézus bevonul, és láss csodát. Éjenző emberek tömege pálmafákat fog, és királyának nevezi. Ez az, ezt várta. Ezt a pillanatot akarta Júdás. Eljött az ő ideje. Jézust megnyerheti a maga céljának. Így gondolta, azonban ehelyett csendes napok következtek. Ugyan Jézusról azt olvassuk, hogy egy nap valóban korbácsot vett a kezébe. De akkor is azért, Tehát azt arra a célra használta, hogy kiűzze a kufárokat és az árusokat a templomból. Az utolsó vacsorán megértette, hogy óriási tévedett Jézussal kapcsolatban. Nagypénteken pedig végérvényesen bebizonyosodott számára, hogy mennyire más ez a Jézus, mint akit várt. Judásnak meg kellett értenie, hogy ez a Jézus egészen más tesz, mint amit ő remélt vele kapcsolatban. Nagycsütörtökön éjjel az árulásának a következtében Jézust megkötözik. Aztán, mint egy rablót elvezetik, és Jézus csendben tűri azt. Jézus nem lázad, Jézus nem harcol, Jézus nem ránt kardot, sőt a kardot rántó Pétert lecsendesíti. Jézus nem harcol. Nagypéntek hajnalán rájön, hogy mekkorát tévedett. Jézus nem lázad, nem küzd politikai hatalmakkal szemben, és nem szabadítja ki magát, mert ő valóban Isten báránya, aki nem visszaadni akarja a bűnt, hanem magára venni és hordozni azt. És éppen azon a napon indul Krisztus a világ bűneivel, a Golgota keresztje felé. Micsoda dráma. Éppen azon az Júdás által átgyötrődött nagycsütörtöki éjszaka után indul el másnap Jézus, hogy a bűnöket eltörölje. És Júdás azt az órát már nem fogja megélni. Júdás pontosan tudja, hogy Jézus, akit elárult, eladott, ártatlan, és a bűne rászakad. Júdás végzetes drámai tévedése abban állt, hogy mást akart, mint amit Jézus akart. Azt pedig, amit Jézus akart, Júdás nem akarta. Ezt jelenti, hogy a maga módján hívő valaki. A maga módján vallásos, a maga módján keresztjén, a maga módján Krisztus követő. Júdás Jézust akarta a saját céljaihoz megnyerni, pedig fordítva kellett volna lennie. De ahhoz előbb a szívében lett volna szükség uralomváltásra. Ahhoz, hogy Júdás a jézusi programot vigye tovább, mint vitte a többi 11, ahhoz itt belül egyszer uralomváltásra lett volna szükség, és ez nem történt meg. Kiderül ez abból is, hogy Júdás hívta Jézust rabbinak, mesternek, de sosem hívta uramnak. Egyetlen egy helyet nem találtok az új szövetségben, ahol Júdás az urának hívta volna Jézust. Mert Jézus sohasem lehetett az ura az életének. Júdás programja a kard volt, Jézus programja a kereszt, és Júdás ezt belül sosem fogadta el. Sosem volt képes elfogadni a jézusi programot, mert neki volt egy másik, a kard. De Jézusi a kereszt volt, és belül ezt ő sosem fogadta el. Ezért nem simult bele Jézus akaratába, sőt, ő akarta használni Jézust a saját céljai elérésére. A maga útján járva akarta követni Jézust, és végül egyedül maradt, áldatlanul. Belül Júdás Jézustól függetlenített élet volt. Ennek az egyik legárulkodóbb jele, hogy Júdás sosem beszélt Jézussal. Különös dolog ez is, sehol nem jegyzik le az evangéliumok, hogy Júdás egyszer is megszólította volna Jézust. Júdás nem beszélgetett Jézussal. A legtöbb tanítványnak volt mondani valója Jézushoz. lejegyzik az evangéliumok, hogy kérdezik Jézust, hogy valamit magyarázzon el. Ha valamit nem értettek, félrehívták, ha kételkedtek, ha nem jól értették egy tanítását, Uram, mondd el nekünk, Uram, növeld a mi hitünket. Beszélgettek Jézussal. Judásról nincs evangéliumi feljegyzés erről. Különös, de arról sem találunk feljegyzést, hogy Júdás beszélgetett volna a tanítványtársaival. Ilyen sincs lejegyezve. Júdás úgy áll előttünk, mint akinek nincs igazi közössége sem Jézussal, sem a tanítványtársaival. Ez a belül önmagát Jézustól függetlenített ember. És ez a belül a tanítvány társaitól lelki értelemben távol élő ember volt az, aki eladta és elárulta Jézust. Az árulását követően rájött, hogy vétkezett. Ki is mondta, hogy miért? Ártatlan vért árultam el. De jön az újabb drámája. Rossz helyen mondja, rossz embereknek mondja. Ki mondja ő a főpapok előtt, hogy bűnös vagyok? Világossá teszi, hogy nem a lefoglalt Jézus az, aki bűnös, hanem én, aki eladtam. Nem az elvezetett, nem a megkötözött, hanem én. De rossz embereknek mondja. Bűnét rendezni próbálja, visszaviszi a főpapoknak a pénzt, a bűne már vádolja őt, de a bűneinek a terhe senkinek nem kell. Senkinek nincs rá szüksége. Egyedül pedig nem képes hordozni és elviselni a számára elviselhetetlen bűnét. Júdás nem tud mit tenni a bűnével, megoldani sem tudja, és megszabadulni sem tud tőle, sem annak terheivel. Egyedül maradt vádló bűneivel, és belehalt, öngyilkos lett. Végül Júdás Krisztus keresztfája helyett az ön elveszejtés fáját találja meg. Elmegy, és ő hal meg azon a fám. Pedig Jézus néhány óra múlva keresztfán minden és mindenki bűnéért eleget tesz tökéletesen. Itt a bűnbánati hét kezdetén hadd húzzam alá számodra a mai nap üzeneteit. Az első az, hogy senkinek nem lehet követnie az Úr Jézust a maga módján. Judás árulásának a gyökér problémája az, hogy ő a maga módján akarja követni Krisztust. Ő a maga terveihez, a maga álmaihoz, a maga céljaihoz akarja hozzáigazítani Krisztust. De ez nem keresztjén Krisztus követő, nem tanítványi élet. Nagy csütörtökön éjjel addig is elmegy, hogy bele akarja kényszeríteni Jézust abba a szituációba, amit Jézustól várt. De Jézust nem lehet semmire rákényszeríteni. Minden keresztény ember életének nagy csapdája ez. Nem lehetsz keresztény a magad módján, és nem lehetek keresztény a magam módján, mert Isten úgy döntött, hogy kereszténynek lenni csak Jézus módján, Jézust követve lehet, sehogy máshogy. Nincs Jézustól függetlenített keresztény élet. Vallásoskodni lehet, meg szépeket mondani lehet, de az nem keresztény élet. Nincs Jézustól függetlenített keresztény élet. Ha komolyan szeretnéd járni a Krisztus követő utat, akkor szépen lassan arra kell áthangolódnia az életednek, amit Jézus tervezett el az életedről. Kérdezted őt már erről? Uram, szeretnék belesimulni a te rólam alkotott élettervedbe. Mondd, mit cselekedjek ezért? Szoktál ilyen imát mondani? Uram, érteni akarom azt, hogy az én életemmel mi a te elgondolásod. Szeretnék ahhoz igazodni, amit te gondoltál rólam. Mit szeretnél velem? Mit tegyek? Pontosan hogyan éljek? A második üzenet csupán egy rövid kérdés. Szoktad-e az Úr Jézust az imádságaidban Uramnak szólítani? Szoktad-e Jézust úgy megszólítani, hogy Uram? Mert itt belül egyszer már történt egy uralomváltás, és akihez beszélsz, ő a te urad. A harmadik üzenet az, hogy ahogyan Júdás nem tudott mit tenni a bűneivel, úgy egyikünk sem tud. Megoldani sem tudta, és megszabadulni sem tudott tőle többé, és végül egyedül maradt a vádló bűneivel, és nem jó helyen kereste a bűn bocsánatot. Akikhez ment, nem voltak fölhatalmazva arra, hogy a bűnöket megbocsássák, mert csak egy ilyen személy van Isten akaratából, az Úr Jézus Krisztus. De neki van hatalma. Nem kell magadra maradnod a vádló, önvádló bűnterheiddel. Van szabadító a Krisztus Jézus. Azt se felejtsük el, hogy Júdás bűnének terhe senkinek nem kellett. A mi bűneinknek terhe. És a terhekből következő frusztrációra sincs senkinek szüksége a környezetünkben. Mindenkinek megvan a maga keresztje, meg a maga bűne. Sok keresztény ember körül azért nem jó a lelki levegő, mert ráterheli a másikra azt, amit nem a másik emberre kellene, a férjére, a feleségére, a gyerekeire, hanem az Úr Jézusra terhelni a vétket. Azt is el kell mondanunk igénk alapján, hogy aki egyedül marad a bűneivel, mert nem akarja Jézussal elrendezni azt, azokat, az végül belehal abba, elvész, elkárhozik. Világos a tanítás. Amivel nem ijesztget bennünket Isten, hanem ameddig élünk, újra és újra meghirdeti az igazságot. Van döntési lehetőséged. Mi olyan gyakran csak a bűneink következményeitől, a vétkeink terhétől szeretnénk szabadulni. Szóval, hogy mondtam valamit, vagy nem mondtam, pedig kellett volna, hogy tettem valamit, amivel másnak ártottam, vagy nem tettem, pedig kellett volna. Ezeknek a következményeitől szeretnénk szabadulni. De Jézus nem ezt akarja, ami nekünk kellemetlen, vagy jaj, ha kitudódik. Ő a szívünket akarja megtisztítani. Jézus nem a bűnök következményen akar változtatni, hanem a gyökér problémán, a szívünk állapotán. Ha azon viszont változtathat, könnyebbedni fog a teher, amit hordozunk, akkor a vele járó tehertétel is el fog kezdeni annak a súlya csökkenni. Felszabadul, megtisztul a szív, elmúlik a lelkiismeret furdalás, a gyötrő, önvádló szavak, az álmatlan éjszakák. Mert aki Jézushoz megy, mert Jézus a szabadító, azt megszabadítja a bűneitől, és ennek következtében a bűnök terheitől és következményeitől. És lesz békesség, akkor is, ha az életünk nem marad nyugodt, vagy nem lesz könnyű, de itt belül lesz békesség, és lesz szeretet, és lesz a másikat elhordozni tudó életvitel, és lesz krisztusi jó levegő körülöttünk. Miért ne mennénk bizalommal a szívünkbe, ami Urunkhoz? Befejezem, az Úr Jézuson nem múlik, hogy mi hogyan folytatjuk tovább az utunkat. Az Úr Jézus szeret téged, hogy mennyire azt ott látod a Golgotán. Megbocsátott, múlt időbe, el van rendezve minden bűnöd. Csak egy karnyújtás kellene, egy lelki karnyújtás, hogy a hit karjával elfogadd és átvedd az ő bocsánatát. Hogy ne úgy menj tovább az úton, mint ahogyan eddig jártál azon. Minden vétkedet megbocsájtotta. Készülj ennek biztos tudatában és hitében Jézus elé, és készülj így az úrvacsorákra. Jézusnál van bocsánat mindenre, amit tettél, vagy amit nem tettél, de kellett volna, minden mulasztásra, minden szóban elkövetett, minden tettben megvalósított vétkedre, mindenre. Élj a bocsánatának lehetőségével. Élhetsz vele, mert Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a egyébként nehezen befogadható történetet Júdásról, az ő árulásáról. De nagyon köszönjük azt is, hogy az ő példájából mi is tanulhatunk, hogy ne akarjunk a magunk módján téged követő emberek lenni, mert ez nem kereszténység, hanem valami más. Másnak a követése, de nem a tiéd. Segíts nekünk, Urunk, hogy értsük és akarjuk azt, hogy bele tudjunk simulni a te rólunk alkotott életdöntésedbe. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy megértsük, hogy mit akarsz velünk, és akarjuk azt, amit te akarsz az életünkkel. Olyan nehezen adjuk át az uralmat a szívünk fölötte neked. Olyan sok minden lehúz és köt és megkötöz minket. Annyiféle hang, érzés, gondolat húz és rángat minket el tőled egyre távolabb. Olyan jó, hogy mégis hallhatjuk, hogy te a szívünkbe szeretnél úrrá lenni, és hogy ez nem lehet másképpen, mint hogy mi áthangolódunk arra, aki te vagy. Köszönjük, Urunk, hogy mindez lehetséges kegyelmedből. Köszönjük, Urunk, hogy ma arról is beszéltél, hogy a bűnbocsánatnak egy helye van, és egy személy, akinek van hatalma megbocsájtani a bűnöket. Ez a Golgota, és te vagy. Köszönjük, hogy te vagy, és ez a lehetőség számunkra is készen áll. Köszönjük, hogy világossá tetted, Urunk, azt is, hogy senkinek nem hiányzik a mi bűneink terhe. Azok a következmények, amilyenekké tudunk lenni, mikor elsüllyedünk egy bűnben, és elviselhetetlenek vagyunk a környezetünk számára. Bocsáss meg, amikor megterhelünk másokat, és miattunk szenvednek a körülöttünk élők. Olyan világos, amit mondasz, hogy a bűnt rád lehet csak terhelni úgy, hogy abból felszabadítást is adsz. Sőt, a mi vétkes természetünk bűneink következményét is te tudod elvenni. Úgy vágyik a szívünk a békességre, hogy szeressenek, és hogy jól szeressünk. Köszönjük, hogy ennek az útját készíted ezen a héten is. csodálatos igéiden keresztül. Segíts, Urunk, hogy ne csak a fülünkig jusson a szó, hanem egészen a szívünkig is. Köszönjük, hogy ma is jöttél, hogy ma is szóltál. Köszönjük, hogy nézhetjük a passiót, és tanulhatunk belőle. És köszönjük, hogyha ma voltak, akiknek a szívükre is beszéltél. Légy áldott, Krisztus király. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy április 6-án, másfél hét múlva szombaton, 9:30 házas párjainknak csendes délelőttöt tartunk. Előadónk dr. Papp Miklós lesz, szolgálatának a címe a házasság szakaszai. Jelentkezni a házaspárok.pkr@gmail.com e-mail címmel lehet, illetve személyesen Takácsné Takaró Mónikánál és Terebesi Rékánál. Az alkalomról szóló plakátot megtaláljuk a hirdető felületeinken és a honlapunkon is. Szeretettel várjuk a testvéreket, a fiatalabbakat is, az idősebbeket is. Az alkalom időtartamára gyerekfelügyeletet szervezünk, és szendvics ebéddel is készülünk. Kérlek benneteket, hogy mondjátok tovább. Egy évben egyszer van ilyen lehetőség, és én úgy gondolom, hogy nagy érték és nagy lehetőség részt venni egy ilyen alkalmon. A felnőtt ifjúságnak mondom, hogy ők se fognak lemaradni a előadásról, hiszen mi ezen a hétvégén Urkuton leszünk, csendes hétvégén, de ki fogjuk vetíteni ezt az előadást, megbeszéltük az előadó úrral, ő ehhez hozzájárult, és ők is, ti is látni fogjátok és hallani azt. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap folytatjuk nagyheti bűnbánati sorozatunkat. Este 6 órára várjuk a testvéreket, kérünk, hogy jöjjetek és hívogassatok másokat is. Holnap este a megkötözött Jézusra fogunk figyelni. Várunk benneteket szeretettel. A záró énekünket keressük ki. Ez a 726. számú énekünk. Énekeljük végig mind a 6 versével. A 726. számú énekünk így kezdődik. Jöjj királyom, Jézusom! Áldás békesség.